Talmud Szata traktátusának 25-ös lapja következik. Baj lejú, hogy vere szaldás, szichászra, lapszidak szuba, szó, hogy én a szicha. Fölmerült a kérdés a jesivában azzal kapcsolatban, hogyha egy nő a vallást elhagyja, és szemérmetlenül viselkedik, akkor tanultuk korábban, még a Ketuba traktátusban, hogy ez váló ok lehet, és ez esetben elveszíti a ketubáját. A válás nyomán nem kapja meg a ketubát. Kérdés az az, kell-e ilyenkor figyelmeztetni, mielőtt a várásra kényszerítik, és arra, hogy ezzel egyben el is veszítse a ketubáját, vagy nem szükséges a figyelmeztetés. Mi a minnan kívánni, mi a dilemmának a két oldala? Az egyik oldalról gondolhatjuk azt, hogy tekintettel arra, hogy így is úgy is az asszony leveti magáról a vallás igáját, ezért semmit nem használna, hogy figyelmeztessük, és nem is kell figyelmeztetnünk, hogy dilmati bajászra, de ihadraba, te hadraba. Vagy másik oldalról mégiscsak érdemes lenne figyelmeztetni, mert hogyha figyelmeztetjük, akkor talán jó útra tér, és nem fog kelleni elválniuk. A választ erre a kérdésre első körben a misnákból fogja próbálni levezetni a Talmud. Tasmá, a ruszavesém, mert ezt javam le, és ez fel egy nöjtleszk szuba. Azt tanultuk ugye a misnában, hogy a jegyes és a sőmeresz javam, ugye az a nő, aki a sógorának a jibumjára, sógorházasságára vár, miután a férjét elveszítette gyermektelenül. Nos, a sőmeresz javam és a jegyes, hogyha a férjük figyelmeztetné őket, aki ugye még nem teljes jogú férjük, hanem csak jegyes, a jegyese vagy sem mereszi a hamja, a jövőbeni sógorházasság általi fér, akkor lőj sajszajsz, vagy lőj nöjtlöszk szuba, nem lehet alávetni őket a szota vizének hibására, az eljárásra, ugyanakkor viszont, ha megszegik a figyelmeztetést, vagy megcsalják a férjüket, most ez még nem világos, hogy pontosan mit jelent, akkor elveszítik a ketubájukat. Mista udellői sátja, haki nuja mekánila. Azt mondtuk, hogy nem véletlenül fogalmaz a Mista szövege úgy, hogy nem lehet őket megitatni, mert azt akarja ezzel mondani a Mista, hogy ugyan itatni nem lehet őket, tehát alávetni az eljárásnak, de figyelmeztetni, igenis figyelmezteti a jegyes vagy a sógor. My love. Milyen célból figyelmeztetni? Logikusnak tűnik, hogy azért figyelmezteti, hogy láv szidakszum bassza, hogy elveszítse a ketubáját abban az esetben, hogyha mégis megszegi a figyelmeztetést. Tehát tulajdonképpen mit látunk itt? Ugye a kérdés az volt, hogy ha valaki egy nő elkezd szemérmetlenül viselkedni, amit itt úgy nevezünk, hogy veresz al dász, hogy elhagyja a vallás általi szemérmességi kötelességet, mindenféle idegen férfiakkal kerül túlságosan közeli, gyanúsan közeli állapotba. Akkor a kérdés az volt, hogy ilyenkor a férje elválik tőle, akkor elveszíti a ketubáját, kell előtte figyelmeztetni, vagy sem. Ugye a mi misnánknak a szövegéből úgy tűnik, hogy kell figyelmeztetni, mert mit mond a misna, hogy egy jegyes, vagy egy sémeresz javam nem alávethető a szota vizének megivásának. Ami megfogalmazásból úgy tűnik, hogy valóban az ivásnak nem alávethető, de figyelmeztetni kell. miért kéne figyelmeztetni, hogyha nem alávethető az ivásnak? Logikusnak tűnik, hogy az a válasz erre, hogy azért, mert hogyha figyelmeztette a férj, és utána mégiscsak folytatja a rossz viselkedését az asszony, akkor elveszíti a ketubáját. De ha nem figyelmeztette, akkor nem veszíti el a ketubáját. Amara báje loj, le oiszra a lov. Azt mondta erre, a báje, nem, ez még nem egy biztos bizonyíték innen, mert lehet úgy is értelmezni, hogy a figyelmeztetésnek nem az a célja, hogy csak ezáltal és ezután veszíti el a ketubáját az asszony, hanem a figyelmeztetésnek az az értelme, hogyha figyelmezteti a férfi, és ezután mégis folytatja a rossz viselkedését a nő, szemérmetlen viselkedését a nő, akkor tiltottá válik a nő a férjére, mert előre figyelmeztetve volt. A ketubáját mondhatnánk úgy is, hogy mindenképp elveszíti. A papa már láskai szakkesi hínszó. A papa szerint pedig van egy harmadik lehetséges magyarázat is, hogy mi értelme van figyelmeztetni a nőt, hogyha amúgy is elveszíti a ketubáját, és amúgy nem lehet alávetni az itatás eljárásának. Jelesül, hogyha figyelmeztetve volt még jegyesként, vagy sej meresz javamként, és utána teljes joggal összeházasodik, és utána szegi meg a figyelmeztetést, akkor mégiscsak az eredeti figyelmeztetésre építve alá lehet vetni a szota eljárásnak. De tánya, én meg kanilár russzalás köszök, sérál russzalában, már kanilár russzalás köszök, sérál szó. Ahogy tanultuk is egy brájtában, hogy egy jegyes nem lehet alávetni a szota eljárásnak, az itatás eljárásának mindaddig, amíg jegyes, de miután már összeházasodott, akkor alá lehet vetni, mi alapján, az alapján a figyelmeztetés alapján, amivel eredetileg figyelmeztette a férj. Tehát akkor magyarul innen még nem kaptuk meg a választ arra a kérdésre, hogy a ketuba elvesztéséhez szükséges-e először, hogy az asszony figyelmeztetve legyen, vagy sem, mert a mi misnánknak, ennek a misnánknak ebből a szövegrészéből ez még nem bizonyítható. Amer rabba tasmá álmon elökönyén gaddel grusove halucz elökönyén hegyjét, mert az ereszön a színe le iszra, a bászisztor mámzőn a asszony, de is Jézus lenét lesz köszúba. Rava a mistánk folytatásából akarja a választ. Most megpróbálni megtalálni erre a kérdésre. Ugye a mistánk folytatása úgy szólt, hogy felsorolta azokat a tiltott, de érvényes házasságokat, mint például, ha egy özvegy hozzáment egy főpaphoz, egy elvált nő egy sima paphoz, egy mamzernő egy izraelitához, egy izraelita egy egy izraelita nő egy mamzerhez. Mindezekben az esetekben a házasság érvényes annak ellenére, hogy amúgy tiltott. De éppen ezért le is se is szeszül, hogy ne itt lesz szubba, úgy fogalmaz a misna, nem lehet alávetni a nőt az ivás eljárásának, és ugyanakkor a ketubáját se kapja meg, hogyha szemérmetlenül viselkedik. Mista hallói sászja mikilnömi kanila. Itt is a szöveg azt mondja, hogy nem lehet megitatni a nőt. Ugye ebből azt következik, hogy megitatni nem lehet, de figyelmeztetni kell. Miért, mi célja lenne a figyelmeztetésnek? Ulemáj. Íle észre a love, ha észre meg kájman, el a lávlap, szidakszubasza. Itt ugye nem lehet azt mondani, amit az előbb mondtunk, hogy azért kell a figyelmeztetés, mert hogyha majd megszegi a figyelmeztetést, akkor ezzel a férjére nézve tiltottá válik. Hiszen ezek a nők amúgy is tiltottak a férjükre, tekintette arra, hogy ezek a házasságok, bár érvényesek, de tiltottak. Akkor mi marad? Az, hogy esetleg azért kell figyelmeztetni a nőt, mert csak egy ilyen figyelmeztetés révén, egy ilyen figyelmeztetést megszegve veszítheti el a ketubáját az asszony. Amar Rav Jehuda mi diszkárta loj le oiszra le bojel kebál. De nánk sem se a szurra le bálkach a szurra le bojel. Rav Jehuda diszkártából egy új javaslat talál elő. Lehet, hogy nem azért kell figyelmeztetni, hogy a ketubáját elveszíthesse, és akkor ezzel megtalálnánk a választ a kérdésünkre. Azért kell figyelmeztetni, mert a figyelmeztetés révén válik tiltottá egy jövőbeni házasság szempontjából azra a férfire, akivel a akire a figyelmeztetés szólt, és akivel a figyelmeztetés ellenére magára marad. Ugye a szabály az az, hogyha egy nő megcsalja a férjét, akkor a férjétől el kell válnia, és azzal a férfivel sem házasodhat, akivel megcsalta a férjét. Ha nem tudjuk biztosan, hogy megcsalta a férjét, hanem csak magára maradt egy férfivel gyanús módon, akkor ez a szabály nem érvényes. Ha viszont, és ezt mondja itt Rav Jehuda, ha viszont a férj figyelmeztette, hogy az adott férfivel nem maradjon magára, és ő mégis magára maradt az adott férfivel, akkor annak ellenére, hogy nem biztos, hogy ott történt valami, mivel a figyelmeztetés dacára maradt magára a férfivel, ezért a férfivel való későbbi házassága tilos. Amar Rav Hanina Mesura Tasmá, ve élő se beízni meg Hanin Lahem, Misen Iszháres Bájlain is Tátai Sejhoz beízni a Szuri. Rav Hanina ezért tovább megy, és egy következő helyről akarja a kérdésre a választ megtalálni. Tehát marad továbbra is a kérdés, hogy ha egy nő szemérmetlenül viselkedik, ahogy a Talmud fogalmaz, elhagyja a vallást, a vallás általi szemérmességi előírásokat, és a férje elválik tőle emiatt, a nő pedig elveszti a ketubáját, akkor ez, ehhez kell előbb figyelmeztetni az asszonyt, vagy sem. Most erre Rav Hanina Mesura a következő helyről próbálja bizonyítani a választ. Ez is tulajdonképpen a misnánknak a folytatása, ahol a misna következőt mondja. Én is beizdi meg kánni lahem, misnis háres bájla, oly nis táta, oly saj a habusbe beiszászurim. Ezek azok, mondja a misna, akiknek az esetén a férj helyett a Bézdin, a bíróság teszi meg a figyelmeztetést. Ilyen az, amikinek a férje siket lett, bolond lett, vagy éppen fogságban van. Lőlás köjsza amru elele pöjszla mükszubasza, smájmina, bajászra, smájmina. És folytatja a misna, és azt mondja, nem azért figyelmezteti a Bézdin ebben az esetben az asszony, ezekben az esetekben az asszony, mert ez alapján a figyelmeztetés alapján utána lehetne egy szotájárást végigcsinálni, hanem csak azért, mert ha ezt a figyelmeztetést megszegi, akkor elválik a férjétől, és elveszti a ketubáját. Tehát mit látok ebből? Hogy igenis szükséges a figyelmeztetés ahhoz, hogy a nő elveszítse a ketubáját. Azt mondja, a Talmud, smájmina, valóban ezzel megkaptuk a választ a kérdésünkre. Kulla my time lai amri meha, azt mondja a Talmud, na jó, de hát ez annyira egyértelmű ez a bizonyíték így, akkor az összes korábbi próbálkozás miért nem rögtön ehhez a bizonyítékhoz fordult, és miért próbálták máshonnan bizonyítani a választ a kérdésre. Azt mondja, a Talmud dilma sajni haszam, de leisla in massa de balklál. A Talmud azért, mert ők azon voltak, hogy lehet egy kicsit más ez az eset, amikor a Bézdin figyelmeztetéséről van szó, mert azt lehetne úgy érvelni, hogy abban az esetben, hogy a férj bolond, siket, nincs a környéken, mert fogságban van, a nőn nincs annyira a férjének a jelenlétéből fakadó félelme, és ezért lehet, hogy könnyebben elereszti magát, és ezért kell, hogy a Bézdin figyelmeztesse, és figyelmeztetés nélkül nem veszíteni el a ketubáját. De egy normál esetben azt gondolhattuk volna, hogy nem szükséges, hogy figyelmeztetve legyen, mert így is úgy is, hogyha már ennyire eleresztette magát, akkor egy figyelmeztetés nem fog ezen már segíteni. Talmud most tovább megy, és ugyanezzel a témával kapcsolatban a következő kérdést teszi föl. Mi van akkor, hogyha az asszony szemérmetlenül viselkedik, ahogy itt a Talmud fogalmaz, hogy vereszáldász Iszről, megszegi Izrael törvényeit, és a férj ennek ellenére szeretné megtartani, nem akar tőle elválni. Megteheti ezt, vagy sem? Baj a lejú, hogy vereszel dász, raca, bál a kájma, me kájma, én me kájma. Mi mám, rina bekirik, pejde, de báltal a rachmana, ve hallé kapit. Ja, mi a dilemmának a két oldala? Az egyik oldalról lehet, hogy ez az egész, hogy el kell váljanak, és a nő ráadásul meg a ketubát is elveszíti, ez a férj szigorán, vagy a férj sértettségén múlik. Ha a férj sértett, és akar élni ezzel a lehetőségével, akkor legyen így. De ha a férj nem akar élni ezzel a lehetőséggel, és meg akarja tartani a feleségét, akkor megtarthatja. Oly dilma, kivende kapid, vagy lehet, hogy azt mondjuk, hogy nem az adott férjen múlik ez a kérdés, hanem általában nekintve, hogy ez egy sértő viselkedés, ezért mindenképpen el kell válniuk. Tasmá, vein usse beizdi me káni lem, is nincs hajt bál, én is táta is, hogy hajt beizdi, hogy a mártor a cabál, káni, de beizdi, mi dilmadai, nachin lejle bál. Azt mondja, Talmud, a választ erre a kérdésre ugyancsak a misnánk folytatásából találjuk meg. Miért? Mit mond a misna folytatása? Hogyha a férj bolond, megbolondult, vagy megsüketült, vagy fogságban van, akkor és a nő elkezd szemérmetlenül viselkedni, akkor a Bézdin a bíróság figyelmeztetheti. Most, hogyha igaz lenne az, hogy a férj amúgy lehet, hogy meg akarja tartani a feleségét a viselkedése dacára, akkor nem lenne helyes, hogy az asszonyt a Bézdin figyelmeztesse, mert lehet, hogy a Bézdin ezzel a férj akaratával szemben jár el. És ebből akkor arra lehetne következtetni, hogy a férjnek mindenképp el kell válni egy ilyen esetben. Azt mondja, Talmud, Stamod, de Milce, de Vereszel, Dászi, Minach, Nihelé. Azt mondja, Talmud, nem. Mert azért általában abban indulunk ki, hogy általában a férj elégedett lenne azzal, hogy a Bézdin figyelmezteti a feleségét egy ilyen esetben, amikor ő maga, mármint a férj cselekvőképtelen. És ezért a Bézdin nyugodtan figyelmeztetheti. Annak ellenére, hogy amúgy a férfi nem feltétlenül kell, hogy elváljon a feleségét. És a Talmud tovább viszi ezt a kérdést, és arról a következő kérdés az lesz, hogy mi van akkor, hogyha a férfi figyelmeztette a feleségét, és utána el akarja engedni ezt a figyelmeztetést. Eddig az volt a kérdés, hogy a férj kell-e figyelmeztesse a feleségét. Aztán az volt a kérdés, hogy a férj már kell-e, hogy figyelmeztesse a feleségét ahhoz, hogy elváljanak. Másik kérdés az volt, hogy kell-e, hogy elváljanak. Most a harmadik kérdés az, hogy ha a férj figyelmeztette a feleségét, tegyük fel, hogy kell amúgy a figyelmeztetés a válláshoz, de ő figyelmeztette a feleségét, akkor a figyelmeztetés után visszavonhatja a figyelmeztetést, hogy ne kelljen mondjuk a szotájárást véghez vinniük, vagy ne kelljen elválniuk. Baj a lejú, bársa machal, ki nujjaj, ki nujj machul, ej nujj machul. A kérdés tehát az, hogyha a férj figyelmeztette az asszonyt, és utána vissza akarja vonni, el akarja engedni a figyelmeztetést, akkor az elengedettnek tekinthető, vagy sem. Mi a mérna, mert ki nujj, de báltal a rachmanu, bál hu machil, lahol ki nujjaj. Az egyik oldalról ugye mondhatjuk azt, hogy az egész ugye a férj figyelmeztetésén múlik, a Tóra a férj figyelmeztetésére építi fel az egészet, és hogyha a férj elengedte a figyelmeztetést, akkor nincs miről beszélni. Oly dilma, kivende kanille la mikara löj maci machile. Vagy, másik oldalról, lehet, hogy ha már egyszer figyelmeztette az asszony, akkor többet nem léphet vissza, hanem a figyelmeztetés szerint kell eljárnia. Tasmá, vénüse bézi mekáni la, misin is halas bál, én is táta is halja, hogy bézi szurim. Megint csak térjünk vissza a misnának ahhoz a részéről, a misna azt mondja, hogy a Bézdin figyelmezteti az asszonyt, abban az esetben, hogyha a férfi cselekvőképtelen, mert megbolondult, siket lett, fogságba esett, mi a Márta bácsi machla, aki nagyon egy női machla, tudom, hogy ide azt mondja, bár machla. Most ebben az esetben is, hogyha igaz lenne az, hogy a férj visszaléphet a figyelmeztetésből, akkor itt mi történik? Bézdin csinál, elkezd csinálni egy folyamatot, és előfordulhatna, hogy a férfi megjelenik, és felülírja a Bézdin általi figyelmeztetést, és ezzel az egész Bézdin intézményét degradálja. Nos, ebből akkor következtethetnénk arra, hogy a férj nem léphet vissza egy figyelmeztetéstől. Stama de milsa, adam maszkinál dász Bézdin. Azt mondtam, hogy nem. Általában az emberek nem szoktak a Bézdin eljárásaival szembe helyezkedni. És ezért a Bézdin kiindulhat abból a feltételezésből, hogy a férfi igenis el fogja fogadni, hogy az asszonyt figyelmeztette a Bézdin, és nem fog szembe menni vele, és ezért a Bézdin figyelmeztetheti az asszonyt, annak ellenére, hogy elviekben előfordulhat az, hogy a férfi felülírja azt. Oké, okay, akkor innen nem tudjuk bizonyítani a kérdést. Megyünk tovább. Tasmá, ma iszrin lő is nézzel, mindegy, ha mi sem, javaj a leobad erek, mi a már tovább sem akar, aki nőjöv, ki nőj, makul, lehálej, likunej, ulövelivaj. Szóval talán ugye korábban tanultuk, a traktátus elején, hogy amikor elindulnak az asszony és a férfi Jeruzsálembe, hogy ott az eljárást lefolytassák, akkor két rabbi növendéket, vagy két tóratudóst adnak melléjük, akik kísérjék el őket, azért, hogy nehogy útközben a férfi együtt legyen az asszonnyal, és onnantól fogva az eljárás már nem működőképes. Most, hogyha igaz lenne az, hogy az asszony figyelmeztetését elengedheti a férj, akkor miért ne lehetne együtt a férfi a nővel az egész eljárás megkezdése után? Legyenek nyugodtan együtt, és minden oké. Okay. Azt mondja, Talmud, Májsna, Talmud, Chachamim. De mire, de így baj, le mivel amri lejach, lele kunélch, bale. Azt mondja, Talmud, pontosan így van. Valóban lehet ezt az egészet úgy is magyarázni, hogy ha a férfi akarja, akkor elengedheti a figyelmeztetést, és pont ezért adnak két tóratudóst melléjük, hogy ez a két tóratudás el tudja mondani a férfinek, ha valóban együtt akar lenni a feleségével, akkor elengedheti a figyelmeztetést, és utána lehet együtt a feleségével. Tehát megint csak innen sem lehet bizonyítani a választ a kérdésre. Megyünk tovább. Tasmád, amár a bia is ia, slöjjön, de varim szachlize ira, ancsejjön, lájjön. Azt mondja, a Talmud van egy brájta, ahol Rabbi Jöjsi a következőt mondta. Három dolgot tanított nekem Zeira, aki Jeruzsálem bölcsei közül való volt. Mi ez a három dolog? Bál se machal ki nujjav ki nujjum machal. Az első az az, hogyha egy férfi elengedi a figyelmeztetést, akkor a figyelmeztetés el van engedve. A második az volt, zakem mamre se ratsu bézi limchalloj mei chalindoj. A másik az volt, hogy zakem mamre. A zakem mamre az egy olyan tóratudós, aki a Bézdin vagy a Sanhedrin döntvényével szembe helyezkedik, és azt annak ellenére teszi, hogy már egy konszenzusos döntés született valamiben, vagy egy általánosan elfogadott döntés született valamiben. Ugye az ilyen amúgy káoszt és felfordulást okozó bölcsnek a megítélése a lehető legsúlyosabb, ugyanis az egész törvénnyel szemben helyezkedik, a törvény keresztülvitele az így ellehetetlenül, hogy erről majd a Sanhedrin traktátusban részletesen lesz szó. És mégis azt mondták Jeruzsálem bölcsei, hogy ha a Bézdin el akarja engedni neki ezt a bűnt, és meg akarja kibocsájtani, akkor ez a lehetőségük megvan. És a harmadik dologben, szörűrű mögy és racó, avi imai limkhajlói mögy hálilaj, a harmadik dolog pedig az, hogyha a tékozló fiúnak a büntetését akarják elengedni a szülei, akkor erre megvan ugyancsak a lehetőség. Úgyse balszétszek a vérásébe darraim, és amikor délre érkeztem, mondja Rabbi Jöjsia, Jeruzsálemtől délre, akkor a társaim azt mondták, hát snáim hojduli, hogy ebből a háromból kettő az valóban így van, a zakem mamre laj hajduli. De a zakem mamre a Bézdin döntésével szembehelyezkedő bölcs kapcsán nem értettek velem egyet. Miért nem? Sőle, írbú machlóik az bűszről. Mert azt mondták, hogyha így elengedhetné a Sanhedrin, akkor veszekedések és viták sokassága keletkezne Izraelben, és ezért meg kell tartani mindenkinek az Akem Mamre legsúlyosabb büntetését. Smájmina, bár se machal, aki nújjav, ki nőj, machol, smájmina, bárhogy is legyen, mindebből viszont látjuk, hogy konkrétan benne van ebben a brájtában, hogy Jeruzsálem bölcsei úgy fogalmaztak, hogyha egy férfi el akarja engedni a feleségének a figyelmeztetését, akkor azt megteheti. Smájmina, akkor erre megvan valóban a válasz a kérdésünkre. Tehát akkor a kérdés ugye az volt, hogyha a férj figyelmeztette a feleségét, akkor később elengedheti-e a figyelmeztetést? A válasz az az, hogy igen. Pligi barav. Ach, haber avino, amár hátkönyöm szíra mahul, láhás szíra inni mahul, hát amár láhás szíra námi mahul. Most megkaptuk a választ, még mindig egy részletre nem teljesen világos, hogy hogyan vonatkozik ez a válasz. Igaz, hogy a férfi elengedheti a figyelmeztetést, de mikor? Az előtt, hogy a nő megszegi a figyelmeztetést, vagy azután? És erről van egy vita Rav Acha és Ravina között. Az egyikük azon az állásponton van, hogy csak az előtt engedheti el a figyelmeztetést, mielőtt a nő azt megszegné. A másikuk azt mondja, hogy azután is elengedheti, hogy a nő megszegte. Umisztábra, Kemánda, Amár, és azt mondja, a Talmud logikus, hogy annak a véleménye helyett, aki azon az állásponton van, Énimachu, hogy azután, hogyha a nő megszegte a figyelmeztetést, akkor már nem elengedhető a figyelmeztetés. Miért? Mi már midököm a haderában a rabbi jaiszi, de tánja a rabbi jaiszi, hogy miért bájla nem van a leom, meg állva könyvben, nidesi, karez, bájla nem van a leom, szerintem is világlék a sekein. Azt mondja, honnan tudjuk, hogy ez így van? Honnan tudom, hogy valóban a nő figyelmeztetése már nem elengedhető azután, hogy a nő megszegte azt. Ezt abból a párbeszédből tudom levezetni, ami a bölcsek és Rabbi Jossi között volt. Ha visszaemlékszünk a traktátusunk elején, szó volt arról, hogy a férfi, amikor elkezdi az eljárást, akkor mellé adnak két elkezdi az eljárást, hogy megtörtént a figyelmeztetés, a nő megszegte a figyelmeztetést, és most mennek Jeruzsálembe, hogy az eljárást lefolytassák, akkor útközben mellé adnak két talmidei chachamim, két tóratudóst, akik vigyáznak rájuk, nehogy a férj együtt legyen az asszonyjal útközben, és ez az egész eljárás érvénytelenné váljon. Most a vita az volt a bölcsek és a biaszi között, hogy szükség van-e ilyen két felügyelőre. De mi azt mondta, hogy nincs szükség két ilyen felügyelőre. Miért? Mert a férfiben meg lehet bízni. Ugye van egy alaphelyzet, hogy alaphelyzetben is minden férfi a feleségével egyedül van, egyedül marad, akkor is, amikor a felesége minden hónapban nida. Most a nida idején, a menzesz idején a férfi, hogyha együtt maradna a feleségével, és nem tudná újra lenni a nemi vágyain, és együtt lenne a feleségével nemi értelemben, akkor azzal egy karet, egy égi halálbüntetéssel sújtó bűn szegne meg. És mégis a Tóra, illetve a bölcsek nem voltak bizalmatlanok a férfivel szemben, és abba bíztak, hogy képes lesz újra lenni magán. Ha ez így van, egy ilyen súlyos bűn, lehetséges bűn esetén, mondta Rabbi Jossi, akkor pláne, hogy így van a szota esetén, ahol ez nem egy olyan nem lenne egy olyan súlyos bűn, hogyha a férj mégiscsak együtt lenne a feleségével, nem lenne egy karettel, egy égi halálbüntetéssel sújtott bűn. És ezért azt mondta Rabbi Jossi, hogy nincs szükség szerinte ilyen felügyelőkre. Mire azt mondták neki a bölcsek, hogy nem lehet összevetni a két esetet. Miért nem? Mert a nida esetén a férfiben azért bízunk meg, mert ugyan lehet, hogy nagyon erősek a nemi vágyai, de tudja, hogy a feleségével később majd együtt lehet, amikor a nidának vége lesz, és az asszony elmegy a mikvébe. Viszont a szota esetén nincs ilyen feloldása a tilalomnak, vagy nem biztos, hogy lesz feloldása a tilalomnak, és azért lehet, hogy sokkal kevésbé képes úrrá lenni magát. Most most ebből ilyen márta, lákas szíra machulam és káhaszadé és leheter, de ibai machiladék, nuja, bajl. Most, hogyha azt mondanánk, hogy tulajdonképpen a figyelmeztetés megszegése után is, ha a férfi elengedi a figyelmeztetést, akkor az egésznek vége, és el van engedve a figyelmeztetés, akkor nem lenne jó a bölcsek válasz a Rabbi-Josszinak, mert itt is lenne egy opció arra, hogy feloldja a problémát a férfi, és együtt lehessen a feleségével, és ezért meg kéne, hogy benne bízzunk, mert egyszerűen elengedné a figyelmeztetést, és onnantól fogva együtt lehetne a feleségével. Smájmina, lákasztira, énői machul, smájmina. És ebből akkor azért azt látjuk, hogy ha a nő megszegte már a figyelmeztetést, akkor utána a férfi nem vonhatja azt vissza, smájmina. Valóban, akkor ebből ezt helyesen le lehetett vezetni. Oké. A Talmud folytatja a Misna értelmezését, és a Misna következő pontja az volt, hogy Mészubá léje mácsele és rosszul, mi van akkor, hogyha elkezdődött az eljárás, az asszony figyelmeztetve volt, megszegte a figyelmeztetést, jönnek fel a szentébe, hogy mielőtt ihatott volna a vízből, a férje meghalt. Akkor ilyenkor mi van? Véd Sámály szerint a nő ilyenkor egy normál özvegy módjára nyilván nem kell folytatni az eljárást, és normál az egy módjára megkapja a ketubáját. Bét Hillel viszont azt mondta, hogy valóban nem lehet folytatni az eljárást, de a ketubáját már nem kapja meg. Mi a vita elvi része Bét Sámály és Bét Hillel között? De Májka Miflégi Bét Sámály Szavrinistár, ha imed Ligbois, ke Gavui Dami, Bét Hillel Szavrinistár, ha imed Ligbois, láv ke Gavui Dami. Azt mondja a Talmud, a vita az egy polgárjogi, szerződésjogi kérdésen alapul. De van egy szerződésem, amiben rögzítve van, hogy te tartozol nekem X pénzzel, és ennek az X pénznek a fedezete az mondjuk egy bizonyos ingatlan, akkor kié az ingatlan, azaz tiéd, csak nekem van rajta zálogom, vagy az az enyém egészen addig, amíg te más módon ki nem elégíted a tartozásodat. De egy Sámály szerint az enyém, amíg ki nem megelégíted a tartozásodat. És ezért, mivel a nőnek a ketubájában rögzítve van, hogy a férfi vagyon a fedezet a nő felé való feltételes tartozással szemben, amely tartozás ugye a ketubának a ketubából származik. Ezért, hogyha most meghal a férj, lehet, hogy az örökösök azt mondják, hogy igen, igen, de lehet, hogy az asszony megcsalta a férjet a férj halála előtt. A nő viszont azt mondja, hogy rendben van, de ezek a vagyonelemek, amik az én ketubámnak a fedezetei voltak, azok az enyémek, ha ti ezeket el akarjátok enni, bizonyítsátok be, hogy én megcsaltam az elhunyt férjet. Ezzel szemben Bét Hillel viszont azon az állásponton van, hogy a vagyonelemek, amik fedezetként vannak oda helyezve, azok a vagyonelmek, amik fedezetként vannak oda helyezve, azok csak fedezet, egy zálog, de nem maga azé, akinek tartozik az illető. Ezért amikor meghal a férj, akkor ezek a vagyonelmek az örökösökhöz kerülnek, és ők mondhatják az asszonynak azt, hogy bizonyíts be, hogy nem csaltad meg a férjet, és akkor odaadjuk neked a ketubáját. Tekintve, hogy a nő azt nem tudja bebizonyítani, ezért nem kapja meg a ketubáját. Oké, folytatjuk a misnát. És a misnában következő felsorolás az volt, hogy azokban az esetekben, ahol a férj egy olyan asszonynak a férje, akivel valamilyen oknál fogva nem lehetett volna akivel nem, akinek nem lehetett volna a férje, akkor azt mondta a Misna, hogy nem lehet az eljárás lefolytatni velük kapcsolatban, és ugyanakkor viszont, ha megszegik a férjük figyelmeztetését, akkor nem kapják meg a ketubájukat. Kik voltak ezek a nők? Ilyen volt Mú Beresz Haveiroi, például az az asszony, aki még egy előző házasságból állapotos, vagy szoptatós anya. Ugye ebben az esetben tilos egész addig, amíg 24 hónapos nem lesz a kisbaba, elvenni feleségül ezt az asszonyt. Ha valaki mégis ezt megtette, és utána le akar folytatni egy ilyen szota eljárást, akkor azt nem teheti meg. Nem, az asszony nem kényszeríthető arra, hogy igyon a vízből. Rabbi Lazar vitatkozott ezzel, és azt mondta, hogy igenis le lehet folytatni, mert ugyan tilos lett volna, hogy elvegye ezt az asszony, de van egy egyszerű megoldást, várjanak külön, várják meg, hogy a kisbaba 24 hónapos lesz, és utána újra együtt lehetnek. Tehát ilyen módon ez nem egy definitív tilalom, hogy ők házasok legyenek, és ezért igenis le lehet folytatni egy ilyen esetben a szota eljárást az asszonynal. Amerem nachum, mert már behu a machlik, ez bár korosz kéna, ával ájlen és divre hákkal, lése és összelein ne itt lesz kszuba. Ugye még egy dolog, hogy Rabbi Lazar azt is mondta, hogy a felsorolásban ugye nem csak a az előző házasságból állapotos vagy szoptatós anya esete volt, hanem benne voltak azok az esetek is, amelyek mondjuk például egy meddőasszony. Egy meddőasszonynál, ugye azt mondta ebből azzal, hogy rendben, ezzel asszony, hogy nem tudja megtartani a szaporodjatok és sokasodjatok micáját, de tud venni egy másik feleséget mellé, ugye itt a több nőség még megengedett volt, és tudja teljesíteni. Most erre mondja azt, hogy Nachmer Yitzchak, ez az egész vita a Lazar és a bölcsek között egy simán, mondjuk a koránál fogva meddőasszonyról, vagy egy valamilyen fizikai állapot miatt meddőasszonyról szól, ahol az Ailonis, Divre Hakol Leisheisus, vagy Leikszöjtelesszóval, egy olyan asszony, aki eredendően meddőnek született, Ailonis, egy ilyen asszonnyal kapcsolatban mindenki egyetért, ebből Lazar is egyetért, hogy nem lehet lefolytatni a szota eljárást. És nem már, hogy Nixa Nizra Zera, Mise Darkala Zria, Jace Zuse Indarkala Zria. Ugyanis a Tóra azt mondja, hogy ha lefolytatták az eljárást, és végül az asszonyról kiderült, hogy nem csalta meg a férjét, akkor magja lesz, és gyerekeket fog szülni. Ugye ez ellentételezése annak, hogy ennek az eljárásnak alávetette magát. De hát akkor ez csak azokra vonatkozhat, akinek lehetne elviekben, vagy eredendően lehetett volna gyermeke, de egy Ailonis, aki már eleve meddőnek született, nála ez nem áll fönn, és így módon vele kapcsolatban biztosan nem lehet lefolytatni a szota eljárást, és ez, mivel a Tórának a szövegéből van levezetve, nem vitatárgya Rabbi Lazar és a bölcsek között.